Kegyelemnék nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, azt a igét, ami ma következik, a folytatást. Sámuel második könyvének 18. fejezetéből olvasom. Most is azt teszem, hogy egy szakaszt felolvasok, és majd később folytatom. Ezután megszemlélte Dávid a vele lévő hadinépet, és ezredeseket meg századosokat állított az élükre. Dávid a hadinép egyharmadát Joábra bízta, egyharmadát Abisajra, Céruja fiára, Joáb testvérére, egyharmadát pedig Itájra. A király ezt mondta a népnek: én magam is veletek fogok menni, de a nép így felelt: nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk is, velünk nem törődnek, sőt, ha a sereg fele meghal is, azzal sem törődnek. De te annyit érsz, mint 10 000 magunkfajta ember. Jobb tehát, ha a városból segítesz bennünket. A király ezt mondta nekik: úgy teszek, ahogy jónak látjátok. Majd odaállt a király a kapu mellé, az egész hadinép pedig kivonult századonként és ezredenként. Joábnak, Abisajnak, Itájnak ezt parancsolta a király: az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Abszalonnal. Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Abszalomra vonatkozólag mindegyik hadvezérnek. Aztán kivonult a hadinép a mezőre Izrael ellen, de az ütközet az efraimi erdőbe folyt le. Ott verték meg Izrael hadinépét Dávid szolgái. Nagy vereség érte ott őket azon a napon, elesett 20 000 ember. Kiterjedt a harc arra az egész vidékre, és a hadinép közül sokkal többet pusztított el az erdő azon a napon, mint amennyit a fegyver pusztított el. Ugye látják a testvérek, a tulajdonképpen a dráma végkifejletéhez közeledik a dolog, mert ez a szerencsétlen fiatal ember, aki tulajdonképpen az apja életére törve királyságot akarta magához ragadni, nagy veszedelembe kerül. Tulajdonképpen nagyon sokszor figyelmeztetjük mi idősebb hívők a fiataljainkat, vagy talán olyan családtagjainkat, akik nem hívők, hogy ne felejtsék el, Isten áldása nélkül minden kudarcra van ítélve. Nem abban az értelemben van minden kudarcra ítélve, hogy ne sikerülhetne mondjuk valakinek megvalósítani a maga elképzeléseit vagy álmait, de Isten nélkül bármit tesz az ember, tulajdonképpen nem válik igazán áldássá az életébe. Csak Isten adhatja meg azt a pluszt, amit így hívunk, hogy áldás. Isten nélkül ez nem működik. És arról már nem is beszélve, amikor az ember bűnös dolgokat követ el, és bűnös úton akar magának örömöket, vagy éppen gazdagságot, vagy hatalmat szerezni, akkor nyugodtan aláírhatjuk a biztos bukást. Mert ez az isteni törvény. Tehát ő semmiképpen nem működik velünk együtt a bűnbe. A kegyelem nem azt jelenti, hogy az Isten együtt fog munkálkodni velem a bűnös utamon, meg fog áldani engem. Sőt, az ítéletemre lesz. Ugye az SS katonák derék célján az volt odaírva, hogy Gott mit unsz? Velünk az Isten? Hát velük volt, minden lépésen velük volt, és tanúskodott ellenük valami rettenetes módon. Wilhelm Busch írja, hogy ezek a rettenetes emberek, akik élet-halál urai voltak pár éven keresztül, tömegesen akasztották fel magukat. Pedig Isten figyelmeztette őket is, meg minden hasonló társaságot, akik népeket pusztítottak és öltek, és leírja, hogy egyszer a fivérét letartóztatták, és Johannest, és ő is lelkész volt, és abban az időben, még a náci idők elején nagy vita volt még az SS-en belül is, hogy helyese letartóztatni papokat. Mert mindig nagy botrány lett belőle, mikor egy-egy neves papot letartóztattak. A külföldi újságok címlapon hozták, Szóval akkor még felháborodtak az ilyen dolgokon, és bevitték a testvérét, és közben ott is összevitatkoztak egymással a gestapósok, hogy helyes volt-e letartóztatni, vagy nem, és az egyik teletorokkal üvöltötte, hogy igenis, be kell csukni a papokat, be kell tömni a szájukat, és ez az ember fél óra múlva kiment a gestapó épületéből, ahol három lépcső vezetett le, és megcsúszott egy banánhéjon, és ott halt szörnyet. És ugye azt mondja Wilhelm Busch, mondhatjátok, hogy véletlen. Csak az SS tisztek nem hitték el. És mentek sorba, álltak a testvérénél, lelki gondozás folyt a gestapon. És azt kérdezték a testvérétől, van olyan Isten, amelyik ítél? A testvérek, ez a kérdés mindent elárul. Ugye abban az időben, gondoljatok bele, ez a 30-as évek végén történt, abban az időben mindenki járt hittalra Németországba. Hát milyen Istent ismertettek meg a papok ezekkel az emberekkel? Hogy akkor kezdtek szörnyűködni, hogy van itt élő Isten? Hát persze, hogy van. Hát persze, hogy van. Hát nehogy azt higgye valaki, hogy Isten úgy bánik velünk, mint mondjuk Dávid a fiával. Nem. Mondhatnám, hogy irgalmatlanul. Így mondja a zsidó levél, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Hát, Abszalom beleesett ebbe az ítélő Isten rettenetes kezébe. Miért ilyen esetenként Isten? Az az Isten, aki tulajdonképpen kegyelmes Isten, aki valóban a szeretet Istene. Pont azért. Pont azért. Hogy megváltolja a rettenetes dolgokat. Hogy tanuljunk belőle. Hogy álljunk meg, mielőtt fejjel megyünk a falnak. Tessék megnézni itt, ha olvassuk, hogy 20 000 ember esett el. Miért? Egy ember hiú hatalomvágya miatt. 20 000 ember esett el. A II. Világháborúban majdnem 60 millió ember halt bele a hitleri őrületbe. És egy nép világ hatalmi törekvéseibe. Aztán mi lesz a 3. világháborúval? Tehát ezek óriási leckék, csak az ember nem tanul belőlük. Annyira megdöbbentő, ugye itt olvassuk Abszalom történetét, és a Királyok könyvének első részének első fejezete az édes testvéréről beszél, Adóniáról. Azt olvassuk, hogy ő is Haggit fia, Abszalom öccse, aki így mondjuk elbizakodottan a királyságra tör. És azt olvasjuk, tessék megfigyelni, és megdöbbentő, amit itt olvasunk. Azt olvasjuk, hogy Adónia ugyanazt teszi, mint a fivére. Ugyanazt. Harci kocsira ül, 50 embert fogad maga előtt, ott futkoznak előtte, azt mondja, hogy én leszek a király, és szerzett magának harci kocsikat, lovasokat és 50 férfit, aki előtte futottak. Apja azonban életében sosem vetette a szemére, hogy miért tesz ilyet. Hát ő se tanult belőle? Hát ez borzasztó, nem? Hát ilyenek vagyunk. Hát tessék eljönni, hogy ilyenek vagyunk. Hát mi hívők is sokszor, én szörnyűködök saját magamon. Mikor beleesek újra meg újra ugyanazokba a bűnökbe, hát már nem is tudom, hogy álljak oda az Úr elé. Hát normálisak vagyunk? Hát sokszor úgy tűnik, hogy nem. Hát nem tanulta meg Dávid, hogy mi lesz a vége ennek? És mi lett Adónia vége? Meghalt ő is. És hát itt látjuk, tehát, hogy 20 000 ember életébe kerül az, hogy valaki fejbe veszi, hogy most ő király lesz. De nem csak Abszalom a hibás, ugye persze, itt maga az izraelita vezetés, a törzsi vezetők szörnyű hibát követnek el. De ugye mikor elbukik Abszalom, akkor mindjárt tudják, hogy mit kell tenni vagy mondani. Tessék figyelni, mit beszélnek. Ugye miután meghalt Abszalom, és széthullott az egész, akkor ugye vissza akarják hozni a királyt, és azt olvassuk itt a 19. fejezetben, Izrael tehát menekült mindenki a maga otthonába, és civakodás kezdődött Izrael népének törzsei között, és ezt mondták, a király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből, és most el kellett menekülnie az országból Abszalom miatt. Hát nem Abszalom miatt, ő miattuk. Hát ha ők nem követték volna Abszalont, nem lett volna belőle semmi baj. Komolyan. Hát Abszalom hiába bohóckodott volna, ha a törzsi vezetők hadi erejükkel nem csatlakoznak hozzá. Úgyhogy azt látom, nagyon szomorú, azt látom, hogy a történelem minden nyomorúságában a nép, a népek is benne vannak. Nem csak a vezetői, a nép is benne van. Mindannyian hibások vagyunk abban, hogy egy-egy szörnyűség megtörténhet, mert olyanokra hallgatunk, olyan emberekre hallgatunk, akik nem Istentől vannak, de az ígéretek. Ugye a szép jövő, a csodálatos ígéretek, és aztán ez elkápráztatja a legtöbb embert, de elég, ha egy társadalomban csak a felét sikerül meghódítani egy ilyen embernek, az épp elég, hogy szörnyű baj következzen. És akkor láthatjuk, hogy ugye kivonul a hadinép, és itt is mi a gondja a királynak, a fia? Hát én megértem, mert én is apa vagyok. De nem tudom elképzelni, hogy ő mit is gondolt. Mi lesz most a folytatás? Mit fogok tenni a fiammal? Nem tudom, gondolkodott-e rajta. Hogyha legyőzzük őket, ha életben marad Abszalom, most mit fogok vele tenni? Hát megint megbocsátott volna, ugye, és akkor megint kezdődik előről az egész. Vagy hogy mi lett volna? Mit kellett volna tennie a királynak? Ugye, hát ezek nagyon nehéz kérdések, és én, mint apa megértem, hogy most kezdődik a harc, és tudja, hogy a fia ellen folyik a háború, és most szorong a fiáját. Rettenetes helyzet, és megértem, de nem értették meg, az emberei nem értették meg. Az emberei már torkig voltak Abszalonnal, meg azt hiszem Dávid gyöngeségével is. De olyan érdekes, hogy emlékezünk csak vissza, ki hozta vissza az önkéntes számüzetésből Abszalomot? Joáb. Most ki vezeti ellene a háborút? És ki fogja megölni? Joáb. És ki fog belebukni? Joáb. Tudnélik, a király leváltja. A király leváltja, tehát tulajdonképpen az egész ügyeskedése az ő bukását is eredményezi, mert nem az Isten szerint cselekedett, hanem a saját okossága, a saját ügyeskedése, a saját politikai fondorlatai csapdájába esik. Hát ilyen az ember, és ilyen a következménye a mi bölcsességünknek, okosságunknak, mert tulajdonképpen Joáb is közrejátszott, hogy kitörjön a lázadás, egyengedte ennek a fiúnak az útját, holott Istenre kellett volna ezt hagyni, és nem pedig ő neki beavatkozni. És aztán látjuk, itt a 9. verstől olvasom, egyszer csak rábukkantak Dávid szolgái Abszalomra. Abszalom egy összvéren nyargalt, az összvér beleszaladt egy nagy tölgyfa sűrű ágai alá, Abszalom pedig fennakadt a hajánál fogva a tölgyfán, és ott maradt ég és föld között, mert az összvér kiszaladt alóla. Meglátta ezt egy ember, és jelentette Joábnak. Ezt mondta, láttam, hogy Abszalom egy tölgyfán függ. Joáb ezt mondta a hírt hozó embernek, ha láttad, miért nem terítetted le mindjárt a földre? Azután gondom lett volna arra, hogy 10 ezüstöt meg egy övet adjak neked. De az az ember így felett Joábnak, ha 1000 ezüst ütné is a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára, hiszen fülünk hallatára parancsolta meg a király neked, Abisajnak meg Itajnak, hogy vigyázzatok arra a fiúra, Abszalomra. Ha orvul törtem volna az életére, akkor te nem álltál volna mellén, hiszen a király előtt semmi sem maradt titokba. Joáb ezt mondta, mit veszekedtem veled az időt, és 3 dárdát kapva a kezébe, beledöfte Abszalom szívébe, mert még életben volt a tölgyfán. Azután körülfogta Abszalomt Joáb, 10 fegyverhordozó legénye, levágták és megölték. A nép Ekkor Joáb megfújta a kürtöt, mire a nép visszatért Izrael üldözéséből, mert Joáb megállást parancsolt a népnek. Absalont pedig fogták, beledobták az erdőbe egy nagy gödörbe, és igen nagy rakás követ szórtak rá. Egész Izrael elfutott, mindenki a maga otthonába. Absalom még életébe vett és felállított magának egy emlékoszlopot a királyvölgybe, mert ezt mondta, nincs fiam, aki fenntartaná nevem emlékét. Ezért maga nevéről nevezte el az oszlopot. Absalom emlékoszlopának nevezik azt még ma is. Tehát láthatjuk, hogy ennek a szerencsétlen fiatalembernek milyen rettenetes sorsa lesz. Ugye a hiúságának a jelképénél fogva akad fel a fára, azért ennek is van ám üzenete, és ott ég és föld között lóg. Valami igen nyomorúságos kép ez, ennek a hiú embernek ez a végállomás. Ez volt az ő karrierjének a csúcsa. Hát igen, rettenetes még belegondolni is, és hány és hány ilyen karriernek a vége valamilyen rettenetes bukás. És nem minthogyha nem volna szükség vezető emberekre, nem volna szükség komoly és sikeres, akár művészekre, írókra, de hogy nem, mindezekre szükség van. Csak arra nincs szükség, hogy az ember törvénytelenül és jogtalanul és istentelen módon törjön a hatalomra, vagy bármilyen más sikerre. Ez mindenképpen Isten ítélete alá esik, különösen is Isten népe között. Különösen is Isten népe között. Ha az egyház történetbe visszatekintünk, akkor is nagyon sok rettenetes ítéletet láthatunk, amikor Isten elítélt egyházi vezetőket, olyan embereket, akik megtagadták, vagy éppen félrevezették a népet. Tehát komolyan kellene venni ezeket a dolgokat, hogy minden embernek, de különösen a hívőknek, az Isten törvénye szerint, az ő akarata szerint kellene rendezni az életét. Mert Isten nem hagyja leváltani az ő vezetőjét, akit ő jelölt ki. Gondoljunk csak, mi lett a sorsa ugye Miriamnak, amikor Mózes, Isten szolgája, megözvegyül és újra nősül, és ott azt olvassuk, hogy egy kusita nőt vett feleségül. Hát itt megy a nagy vita, hogy itt mit kell érteni most a kusita szó alatt, de valójában minden bizonnyal egy etióp asszonyt vett feleségül, egy néger asszonyt vett feleségül az idős Mózes, és ezen fölháborodott a család. Nem a nép, a család háborodott fel, ugye hát ilyenkor mindig, ha olyant veszel valaki, ami a családnak nem tetszik, akkor megy a morgás, és aztán milyen érdekes, hogy a támadás rögtön Mózes szolgálat ellen irányul. Miriam és Áron, a két testvér. És azt mondják, hát csak Mózes által beszél az Úr, általunk nem beszél az Úr. Tehát azt akarják ezzel mondani, hogy tulajdonképpen Mózes se külön minő, és hogy jön ő ahhoz, hogy, és így tovább. És mit tesz erre az Úr? Súlyos ítélet, az alá esik Miriam. Leprás lesz. Leprás lesz, és mint leprás kiközösítik a táborból. És ugye Áron mondja Mózesnek, hogy könyörögjön Miriamért az Úrhoz. És Áron könyörög az Úrhoz. És itt hangzik el Mózesről az a különös, furcsa megjegyzés, hogy Mózes minden kortársánál alázatosabb ember volt. Az ember egy kicsit furcsája, mert hiszen a 3000 embert levágat, és tényleg sokszor nagyon radikális vezetőnek tűnik, de látjuk azt, hogy tulajdonképpen mi is az alázat. Kétféle alázat van, sőt háromféle. Van az úgynevezett alázatoskodás, a csúszás-mászás, ami rettenetes, és sokan ezt értik az alázatos ember alatt, aki mindenki előtt meghunyászkodik, csúszik, mászik az emberek előtt a porba. Hát ez nem alázat. Ez nem az alázat. Ez nem a Biblia szerint való alázat. A Biblia szerint való alázat, ha Isten előtt vagyok alázatos. Nagyon döntő kérdés. Ugye például Mikeás prófétánál olvassuk, hogy mit tegyek, hogy engeszteljem ki az Istent, kérdezi az izraeli ember, talán az első szülött fiamat adjam áldozatul a bűnömért, a drága gyermekemet? Azt mondja erre az Úr, nem. Mit kíván tőled az Úr? Ember, mit kíván tőled az Úr? Azt, hogy élj törvény szerint, járj szeretetbe, és légy alázatos a te Istened előtt. Tehát az alázatos ember az, aki az emberekkel szembe is az Isten oldalára áll mindig, mindenben. Még akkor is, ha ez neki sokba kerül. Na hát ebbe volt nagyon alázatos Mózes. Ő soha semmi nem tudta abban megingatni, hogy a lázadó nép oldalára álljon, nem tudta megingatni semmi, mert ő mindig az Isten oldalán állt. Ebbe volt ő minden kortársánál alázatosabb. És ez a gőgös fiatalember, ez a sikerre törő, nagyra törő fiatalember, ez pedig valami rettenetes véget ér. Feltűnt biztos a testvéreknek talán, mikor olvastam, hogy három fia és egy lánya született. És itt pedig azt olvassuk, hogy nem volt fia Abszalomnak. Ugye minden igen magyarázó azt mondja, nyilván meghaltak a fiúk. Tehát Abszalom már kapott súlyos ítéletet az Istentől. Igen, hát ennél rettenetesebb ítéletet már nem is kaphatott volna, és mégis nem volt neki elég. Hát testvérek, sokszor az emberek nem látják ám az összefüggéseket. Olyan jó, mikor mi hívők, ha nyakon vág bennünket az Úr, mert engem néha jó nyakon vág, és akkor tudom, hogy miért tette, és megköszönöm. Köszönöm, Uram. De a vak, hitetlen, elvakult ember nem látja az összefüggéseket. Nem emlékszem, 18 éves fiú voltam, az anyám egy szociális otthonnak volt a vezetője, és 500-valahány ember élt, és volt egy öreg úr, aki akkor 90 éves volt, és hát én ugyanakkor még nem voltam hívő ember, de szörnyűködtem az öreg magatartásán, aki nem tudott másról beszélni, mint örökké disznókodott, mindig disznóvicceket mesélt, nők, más nem is érdekelte alapjába véve, de nagyon vallásos volt. Hát ez nem vicc, halál komolyan vette, ugye nagyon vallásos. És hát nekem mesélgetett mindig az életéből, és megrázó volt hallani tőle, hogy volt két szép, egészséges fia, és mind a két fia szörnyű, tragikus körülmények között halt meg. És akkor mondtam neki, Dénes bácsi, én a 18 éves, vettem a bátorságot, mondtam neki, Dénes bácsi, nem gondolja, hogy a fiai a maga bűne miatt haltak meg? Azt mondja, á, fiam. Megmondta Prohászka, akinek jó szíve van, az a mennybe megy. Nekem meg jó szívem van. Hú, mondtam neki, Dénes bácsi, maga nagyon félreérti ezt. Nem hiszem, hogy a Prohászka arra gondolt, amire maga. Az egy, az mégiscsak egy jó igegyedető volt. És így lehet félreérteni az Isten igéjét. Mi az, hogy őnek jó szíve volt? Ha örökké megsért, ha nagyon vallásos volt, mindig jöttek a szellemek, és nagyon megsértődött, hogy én nem hittem el, hogy jönnek a szellemek. Most testvérek, 90 éves ember, és 3 év múlva meg is halt, és a halála is elég rettenetes volt, és én nekem nagyon, megmondom őszintén, nagy tanulság volt ez az ember. Abba volt nagy tanulság, hogy olyan mindegy, hogy hány éves valaki. Ha egyszer a bűn fogja, 90 éves korában éppen olyan mocskos és tisztátalan és szennyes és gonosz és megszállott, mint amilyen ez az ember volt, és nem vette komolyan. Nem vette komolyan. Most sok ilyen emberrel találkozunk, tele van a világ ilyen emberekkel, akik semmit nem vesznek komolyan, akik előtt nincs istenfélelem, de ebbe adott a szörnyű, hogy ő magát nagy vallásosnak tartotta. És itt van ez az ember is, aki vallásos, és micsoda bukás az élete vége. És aztán látjuk a folytatásban Dávidot újra. Ugye látjuk itt, Joáb nem kíméli, megölik ezt a fiatalembert, most politikailag, katonailag tulajdonképpen Joábnak tökéletesen igaza volt. Egy lázadó, aki ilyen vérfürdőbe kergeti az országot, azt nem lehet kímélni. Mondjuk ez az egyik oldala. De a másik oldala, ha valaki fogságba esik, tehát a katonai jog szerint őnekik nem kellett volna ezt az embert lemészárolni. Valóban, illetve nem is lett volna szabad, hanem fogságba kellett volna ejteni. De nem ezt teszik, mert Joáb szívében ott van a harag és a gyűlölet, a megaláztatás és az elesett emberek miatti düh, mert azért minden hadvezérnek fáj, hogyha látja elhullani maga mellett az embereket. És Isten népe között folyt a harc. Tehát nem az ellenséggel harcoltak, nem egy honvédő háború volt, hanem egymást írtották. Isten népe írtotta egymást. Miért? Mert trónviszály volt. És ezért aztán ugye mondhatjuk, hogy Joábnak igaza is volt, meg nem is. És aztán haza érkeznek, de még előtte Ahimac, Cádók fia, tehát a pap fia, azt mondja, hogy elfutok és megviszem az örömhírt a királynak, hogy igazságot szolgáltatott neki ellenségeivel szembe az Úr. De Joáb ezt mondta neki, ne légy te ma hírvivő, majd máskor vihetsz örömhírt. Ma nem örömhírt vinnél, hiszen meghalt a király fia. Egy etióp embernek azonban ezt parancsolta Joáb, menj, jelensd a királynak, amit láttál. Az etióp ember leborult Joáb előtt, aztán futásnak ered. Ahimac, Cádók fia megint ezt mondta Joábnak, bármi történjék is, elfutok és az etióp után én is. De Joáb ezt felelte, miért futnál éppen te, fiam? Nem örömhíre ez, amelyért jutalmat kaphatnál. Bármi történjék is, mondta, elfutok. Erre azt mondta neki Joáb, hát fuss. Futásnak ered tehát Ahimac és a Kikári úton, és megelőzte az etiópot. Dávid ott ült a két kapu között, az őrálló pedig fölment a kapu tetejére, a bástyára, és amikor körülnézett, látta, hogy egy ember fut egyedül. Az őr lekiáltott és jelentette ezt a királynak. A király ezt mondta, ha egyedül van, örömhírt hoz. Közben az ember egyre közelebb jött, aztán meglátott az őr egy másik futóembert is, ezért lekiáltott az őr a kapuba, és ezt mondta, jön egy másik egyedül futóember is. A király ezt mondta, az is örömhírt hoz. Majd ezt mondta az őr, az elsőnek a futását olyannak látom, mint Ahimac, Cádók fia futna. Akkor ezt mondta a király, jó ember, ő is jó hírt hoz. Ahimac ezt kiáltotta a királynak, békesség. Aztán leborult a király elé, arccal a földdel, és ezt mondta, áldjon az Úr a te Istened, kezedbe adta azokat az embereket, akik kezet emeltek az én uramra, királyomra. De a király ezt kérdezte, épségben van-e Abszalom fiam? Ahimac így felelt, láttam egy nagy tömeget, de Joáb elküldte a király egyik szolgáját, meg a te szolgádat is, ezért nem tudom, mi történt. A király azt mondta, erre egy odébb állj félre. Ő tehát odébb ment és félreállt. Közben megérkezett az etióp ember is, és így szólt, jó hírt küldenek, uram királyom, igazságot szolgáltatott ma néked az Úr mindazokkal szembe, akik fölkeltek ellened. De a király ezt kérdezte az etióptól, épségben van-e Abszalom fiam? Az etióp így felelt, úgy járjanak az én uram, királyom ellenségei, és mindazok, akik a vesztedre törtek, mint az a fiú. A király megrendült. Fölment a kapu fölött lévő helységbe és sírt. És amíg ment, ezt mondogatta, fiam, Abszalom, fiam, fiam, Abszalom. Bárcsak én haltam volna meg helyetted. Fiam, fiam, Abszalom. Joábnak azonban jelentették, hogy a király sírva gyászolja Abszalomt. Ezért gyászra fordult a győzelem azon a napon az egész nép számára, mert meghallotta a nép, hogy bánkodik a királya fia miatt. Úgy lopakodott be a hadinép azon a napon a városba, ahogyan a szégyet vallott hadinép szokott lopakodni, ha megfutott a csatából. A király pedig betakarta az arcát, és hangosan jajgatott a királya. Fiam, Abszalom, fiam, fiam, Abszalom. Akkor Joáb bement a királyhoz, a házba, és ezt mondta. Megszégyenítetted ma minden szolgádat, akik pedig megmentették az életedet. Fiadnak és leányaidnak, fiaidnak és leányaidnak az életét, feleségeidnek és másodrangú feleségeidnek az életét. Most itt megállok egy pillanatra, mert hát miért mondja ezt itt a Joáb? A többi testvérét is írtotta volna Absalom? Nem egyszer megtörtént az izraeli történelemben. Sőt, Atalja, ugye annak a rettenetes Jezabelnek a leánya, nagymama korába az összes unokáját kiirtotta, hogy ő lehessen a király. Kiirtotta az egész királyi családot, úgy menekült meg a kis Joás, hogy a dajkája elrejtette és kilopta a dühöngő nagymama kezei közül. Hát az ember azt gondolja, hogy hát ilyen nincs. Hát a hatalomért mindent. Erről szól a történelem, a hatalomért mindent. Ez a szenvedély a legvéresebb, és ez került a legtöbb ember életébe a világ során. Ezért Jézus ezért lépett fel ez ellen a hatalom ellen olyan nagy erővel tagadta meg ezt. Ugye, amikor az ördög megkísérti arcátlanul, és azt mondja az Úr Jézusnak, hogy megmutatva neki a világ minden országát, hogy mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Az embernek a hideg futkos a hátán, hogy a sátán gátlástalan arcátlansága miatt tudja, kivel beszél. Aztán azt mondja neki, hogy Isten fia vagy. És mit követel tőle, hogy boruljon le? Tulajdonképpen a sátán valóban adja a hatalmat. Ezt a rettenetes hatalmat annak, aki leborul előtte. Jézus mondta, e világ fejedelme a sátán. Ezért ne csodálkozzunk, hogy a történelmet vérfolyamok szegélyezik. Valami rettenetes mennyi. Nem tudom, tudják-e testvérek, a második világháború után napjainkig 400 millió embert öltek meg háborúban. 400 millió. Ugye a második világháborúban 58 vagy 59 millió ember halt meg, és azóta 400 millió. A helyi háborúban. Korea, Vietnam és afrikai háborúk és a többi. Hihetetlen. Tehát nem véletlen, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, tied a hatalom, a dicsőség, hát akkor nem volna vérfolyam. Akkor valóban béke volna. De hát ahogy hallottuk a tegnap, hogy Péter a nagy tanács szemére, illetve a nép szemére lobbantja, hogy ti az igazat és a szentet megöltétek. És a forradalmát választottátok, ugye a Barabást. Az igazat és a szentet megöltétek, a békesség fejedelmét. Igen, az nem kell. Jézus nem kell, mindenki más kell. Jézus nem kell. Akit Isten hatalomra rendelt, az nem kell. Akár Dávid, akár az Úr Jézus. Ez nagyon szomorú. És hát helyesen viselkedik-e itt Dávid? Vagy tudna-e egyáltalán egy ember is normálisan viselkedni ilyen helyzetben? Hát én nem merek Dávid fölött páncát törni. Lehetetlen, hogy egy apa egy ilyen helyzetben normálisan viselkedjen. Bár tudok egy apát, amikor a németek ki akarták cserélni Sztálin fiával Paulus tábornokot, akkor Sztálin azt mondta, közkatonát nem cserél tábornokra. Hát ez megint jellemző, ugye, az ilyen ördögi emberek szívére. Tehát én itt nem merek Dávid felett pálcát törni, jó, a pálcát tör felette, és keményen a fejére olvassa Dávidnak, mert ő a királlyal beszél, nem az apával, a királlyal, Izrael királyával, akinek bizony felül kéne emelkednie. De hát mondom, az vessen Dávidra követ, aki egy ilyen helyzetbe tudna normálisan gondolkodni, és nem szaggatná a szívét a fájdalom. teljesen érthető. Joab, ugye a nagybácsi, ő tud lazán és könnyedén megölte a rokont, az unokaöccsöt. Igen, valami rettenetes ám ez az egész történet. És Dávid kénytelen kimenni a nép elé. Megmondja neki Dávid, ha most nem mész ki, tehát ott tartottam, hogy megölte volna Absalom a királyi családot, hogy ne legyen rivális, hogy ne lázadozhassanak, gondolja Joab. Hogy aztán így lett volna, vagy nem így lett volna, de sokszor így volt. Ahogy tudjuk, hogy többször megtörtént. Hiszen azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak vezéreid és szolgáid. Bizony most tudtam meg, hogy jobban szeretnéd, ha mindnyájan meghaltunk volna is ma, csak Absalom élne. Most már kelj föl, menj ki és beszélj szolgáidhoz szívhez szólóan, mert az Úrra esküszöm, ha nem jössz ki, éjjelre már egy ember sem marad melletted. Ez pedig rosszabb lesz neked minden bajnál, ami ifjúságodtól fogva mostanáig ért téged. Erre fölkelt a király, és leült a kapuba. Az egész hadinépnek pedig kihirdették, hogy a király a kapuba ül, és az egész hadinép pedig a király elé járult. Azért tudok egy-két esetet idézni a testvéreknek. Wilhelm Busch írja, hogy este egy ifjúsági gyülekezet, egy nagy ifjúsági összejövetelen az volt a feladata, hogy Isten szeretetéről beszéljen. Délután, aznap délután jött a távirat a fia tragikus haláláról. Azt írja Wilhelm Busch, hogy mintha a szívembe kést forgattak volna. És este odaálltam, és az Úr kegyelmes volt hozzám, és tudtam beszélni az Isten szeretetéről. Másképp nem lehet. Ez emberfeletti. Ezzel nem lehet csak úgy átlépni. Igen. Dávid szívébe is kést forgattak. De Dávid hibás volt, nagyon hibás volt, hogy ide jutott a fia. És ez még növelte a gyötrelmeit, mert nyilván tudta. Csak azt nem tudom, hogy ez később miért nem tanul belőle. Miért kellett Adóniával is úgy bánnia? Miért kellett elnéznie, amit elnézett Absalomnak? Ó, bárcsak tudnánk tanulni Isten igéből. Bárcsak tudna vezetni bennünket naponként. Tudnánk tanulni ezekből a dolgokból, hogy mindig az ő akarata szerint éljünk, cselekedjünk, és akkor egészen másképp történnének körülöttünk a dolgok. Igen, nagy alázattal kell ám azért itt megállnunk egy-egy ilyen emberi szenvedés előtt. Hát ezek a pillanatok az emberi élet nagy mélységei. És nem tudhatjuk, sőt, tudjuk, hogy vannak közöttünk is drága testvéreink, akiknek át kellett élni ezeket a rettenetes mélységeket. És itt igazán csak tényleg nagy megalázkodással és nagy együttérzéssel állhatunk meg. Mondhatjuk, így kellett volna, úgy kellett volna. De nagyon sokszor persze nem is így van, mint Dávid esetében, hogy ő felelős. Nagyon sokszor nem felelős egy-egy szülő, amikor elveszti a gyermekét. Abban az értelemben nem felelős. És mégis megtörténik. És rettenetes. És ilyenkor tényleg azt mondaná az ember, hogy bárcsak én haltam volna meg. De miért nem engedi ezt az Isten? Hát azért nem. Mi lett volna Izraellel? Egy Absalommal az élén. Tehát Isten mindenképpen Dávidot meg akarta menteni, a népet tanítani akarta. Nehezen tanul a nép, az egyéni ember is, de hát tanuljunk. És vegyük komolyan, hogy Istennel nem lehet játszani. Isten nem csúfoltatik meg, így mondja az ige. Ő valóban hosszú tűrő, kegyelmes, könyörületes, de bűngyűlölő Isten. Ezt nem szabad elfelejteni. És az én bűnömet is gyűlöli. Nem csak a hitetlenekét. Sőt, az enyémet még jobban. De tulajdonképpen nem is gyűlöli, hanem valami, azt gondolom, valami iszonyatos fájdalommal néz ránk az Isten, a gyermekeire. Mondtam, az én apám egy nagyon komoly hívő ember volt, és rendkívül szelíd ember volt. És amikor én valami gonoszt tettem, sokszor már kamaszodó vagy nagyobb koromban, nagyon gyakran előfordult, egy szót sem szólt, de ahogy rám nézett, összetört a szívem. És olyan sokszor gondolok arra, hogy amikor Jézus hátrafordult, ott nagy csütörtök éjszakán, és ránézett Péterre. Péter kiment, és keservesen sírt. Nem tudom, sírtál-e már így, mikor érezted rajtad magadon az Úr Jézus tekintetét. És tudjátok, miért fáj? Amiért az apám tekintete is fáj, mert szerettem. És ha szeretem az Urat, és megbántom, és rám néz a szelíd, de szomorú tekintetével, hát bizony, majd meghalsod a szívem. Ugye tudjátok, hogy ez az igazi Isten félelem, hogy féljed őt megbántani, megsérteni, fájdalmat okozni neki. Mert hiszen minden bűnével, bűnömmel ezt teszem. És menjünk el úgy erről a hétről, hogy próbáljuk megérteni, hogy a mi Urunknak szenvedést okozunk minden hitetlenségünkkel. Így mondta a tanítványaik, meddig szenvedlek, mint titeket, kicsinyhitűek. Hát ne okozzunk a mi Urunknak szenvedést. És magunknak se, hogy azzal a fájó, fájdalmas, szomorú tekintettel kelljen rá néznie. Imádkozunk. Uram, olyan sokszor megbántottalak, és olyan sokszor fájdalmat okoztad neked, és tulajdonképpen így juttattunk mi téged a keresztre, és te elszenvedted bűneink büntetését. Te mondtad, Uram, Jeruzsálem leányainak, magatokat sírassátok, és a ti fiaitokat. Ó, Uram, még ott is nem magadra néztél, hanem ránk, a többiekre, azokra, akikért mentél odaadni az életedet. Bár csak értenénk ennek a szeretetnek a forrongó árját, bár csak magával ragadhatna bennünket ez a szeretet, bár csak mi is feltöltekezhetnénk ezzel a szeretettel, amely felőled árad, Uram, és továbbadhatnánk. Ó, bár csak ne a gyűlölködés, ne az önzés, ne a hív dicsőség vágy mozgatna bennünket, Uram, hanem ez a csodálatos szeretet. Kérünk, hadd legyen így velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.